Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán, közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Elon Muskot van, aki imádja, van, aki gyűlöli, kevesen maradnak semlegesek, de egy dologban nagyjából egyet szoktunk azért érteni, mégpedig abban, hogy a Tesla az egy autógyár. De úgy tűnik, hogy már ez sem teljesen biztos. A közelmúltban ugyanis a Tesla és Elon Musk bevásároltak bitcoinból, mégpedig olyan mennyiségben, hogy felmerül az a lehetőség, hogy innentől fogva a bitcoin árfolyama jobban meghatározza a Tesla értékét, mint maga az autógyártás. Erről fogok beszélgetni Sebestyén Géza kriptopénz szakértővel, a Corvinus Egyetem docensével ebben az adásban.
Pogácsa Zoltán vagyok, és a mai alkalommal Elon Muskról és a kriptovalutákról, és ebben a bitcoinról lesz szó, és a beszélgető társam ehhez Sebestyén Géza, a Corvinus Egyetem docense, a kriptovaluták szakértője. Szervusz Géza, jó reggel!
Szervusz, jó reggel!
Történt valami egészen furcsa, Elon Musk bevásárolt bitcoinból. Ez egy első hallásra nem annyira meglepő, hiszen joga van hozzá, megteheti, de te írtál egy cikket, egy bejegyzést arról, hogy ez mégiscsak problémás, úgyhogy szerintem kezdjük azzal, hogy meséld el, hogy mi történt pontosan, aztán utána majd átmehetünk arra, hogy ez miért problémás, de először fejtsük ki, hogy mi történt konkrétan.
Jó, szuper. Igazából Elon Muskról sokan sokat tudnak, szerintem kevés olyan ember van a világon, aki ne ismerni őt. Rengeteg cégben volt ő különböző szerepben, kezdve a PayPal-tól, már előtte is volt persze cége, de a PayPal az első, amit talán mindenki ismer, egészen ugye SpaceX, Tesla, de Boring Company és a Neuralink, tehát lehetne sorolni, hogy milyen komoly cégekben van. És nagyon aktív ő mindig is a Twitteren, és ez az egész sztori, ez egy utólag fölgöngyörítve, ez olyan tavalyi év december 20-án kezdődött el, amikor posztolt egyrészt egy bitcoinnal kapcsolatos posztot, amiben azt írta, hogy a bitcoin az ő biztonsági szava, a safe word-je, illetve a Dogecoin, arról is szintén posztolt egyet, azt írta csak, hogy egyetlen egy szó, Doge. És ugye a Dogecoinról azt kell tudni, a bitcoint azt valószínűleg sok mindenki ismeri, a legelső kriptopénz, a legelső virtuális valuta. A Dogecoin az pedig egy kvázi viccként jött létre, egy azt hiszem Adobe-nél és IBM-nél dolgozó két programozónak az alkotása volt, de ezt nagyon felkapta a kriptoközösség. Először mindenféle vicces mémet küldtek, egy kutya figura az, ami az ő szimbólumuk, és egyébként még az is, arról is híres a Dogecoin, hogy aki látta a Jég veled című filmet, amikor a jamaikai bobcsapat az kikerül az olimpiára, a Dogecoin az gyűjtést rendezett 2014-ben, hogy a jamaikai csapatot megint kijuttassák az olimpiára, és ők ezt el is érték, de azért sok gond volt magával a Dogecoinnal, később sok probléma volt vele, és hát ott egy komoly csalás is kötődik hozzá, nem ők követték el, de Dogecoinnal követték el ezt a csalást. És aztán egyre többet posztol.
Ez a Dogecoin, ez D-O-G-E, Dogecoin. Mi ez a D? Miért pont Dogecoinnak hívják ezt?
Remek kérdés, fogalmam sincs, ezt nem tudom sajnos én sem. Talán a ugye én azt gondolom, hogy a kutyára utaltak eleve, de az E betű az engem is megzavar. Megmondom őszintén, hogy én sokat tudok róla, Dogecoinról, de ez pont nem érdekes kérdés, majd utána nézek is. És aztán folyamatosan jöttek a posztok, idén januárban is több ilyen volt, részben a bitcoinról, részben a Dogecoinról, például január 28-án egy VUG címlapra hajazó képet posztolt Musk, amin az volt írva, hogy Dogue, tehát ugye itt a Vogue-nak a kicsit átirata a Dogecoin-ra, egy kutya volt a képen, és hát a Dogecoin szépen reagált is egyébként ezekre a posztokra, tehát a legelső alkalommal 20-án, december 20-án, mikor először posztolt Musk, akkor majdnem 20%-ot emelkedett hatalmas forgalommal, és januárban pedig több olyan nap is volt, ahol duplázott, vagy majdnem duplázott, sőt, január vége felé, 29-én majdnem 300%-ot ugrott meg az árfolyama, és a forgalma az meg 200-szorosa volt a Dogecoin-nak a szokásos szinteknek. És igazából ezt így senki nem értette, hogy miért posztol ilyeneket, mindig szokott. Tehát korábban a Musk azért főleg a cégeiről posztolt, tehát a Tesla-ról és a SpaceX-ről, és azt értette mindenki, hogy miért. Ezeket kevésbé értették, de hát Musk az egy nagyon érdekes személyiség, és szerintem betudták annak, hogy az ő excentrikus személyisége az éppen most ezt a területet találta meg, amiről posztolgat külön. És ezután jött február 8-án az a bejelentés, hogy a Tesla az $1.5 billion fektetett bitcoinba, tehát $1.5 billion vásárolt bitcoint, és ezzel együtt azt is bejelentették, hogy tervezik azt, hogy a jövőben bitcoint is el fognak fogadni, mint a vásárlásnak az ellenértékét, tehát bitcoinért is lehet Tesla gépkocsit venni. Tehát ez mondjuk nagyjából a hír, és szerintem innen tudunk tovább menni aztán sok irányba.
Na most az, hogy 1.5 billion élvesz bitcoint, az itt ahhoz hasonlítod, hogy azt mondod itt a cikkben, konkrétan a cég által birtokolt bitcoin értéke a 2019-es mérleg fő összegének például több mint 4%-át teszi ki. A hétfő járófolyam emelkedés pedig önmagában közel $300 million profitot hozott a cégnek, ez pedig pontosan annyi, mint amennyit a cég 2020 harmadik negyedévében adózott eredményben elért. Tehát, hogy ezek azt mutatják, hogy ez egy igen jelentős összegű vásárlás volt, igaz?
Így van, ezek brutális értékek, és ugye a sokféleképpen lehet értelmezni azt, hogy mennyi ez az érték. Tehát én pont most a napokban egy online platformon vitatkoztam egy ismerősömmel, hogy ez sok vagy kevés, a 4% az mennyire sok vagy mennyire kevés, de azért itt azt kell látni, hogy ha vesz a cég 4%-ért, mondjuk egy magyar cég vesz az összes eszköznek 4%-áért mondjuk eurót, akkor ott az a kockázat, hogy az euróforint árfolyam megváltozik, ami változik, de azért messze nem úgy változik, mint a bitcoinnak az árfolyama, tehát azért itt a bitcoin befektetéseknél ez a 4% az azt jelenti, hogy iszonyat volt is eszközbe fektették ezt bele, aminek az értéke az akár középtávon is duplázhat, vagy felezhet is, és ez egy hatalmas kockázat. Ez egyik, amit látni kell. A másik, amit látni kell, az, hogy sokan azt gondolják, hogy oké, mi van, berakott 4%-ot, legfeljebb elbukja ezt a 4%-ot, az még mindig a cég értékének csupán 4%-a, de azt kell még tudni, hogy a Tesla-nak a... Tehát ahogy egy részvényt értékelünk, sokféle mutató van, ami segít megérteni, hogy mennyi a cégnek az értéke, és az egyik ilyen fontos mutató, amit szoktunk használni az értékelésnél, az a P per BV, vagy a piaci érték könyv szerint értékaránya, ami azt mutatja, hogy nagyjából azt mutatja, hogy egy dollárnyi befektetés a cégben, tehát egy dollárnyi vagyon a cégben, az a részvénypiacon mekkora értéket képviselt, a részvény árfolyamra ez hogyan csapódik le, és a Tesla-nál ez 45, ami egyébként brutálisan magas, tehát azért ezek a számok, ezek ilyen 1-2 környékén szoktak általában lenni, tehát hogyha berakunk a cégbe 1 millió forintot, az kb. Részvényárba is 1 milliót ér. A Tesla-nál ez 45, tehát azt jelenti, hogy minden egyes eszköze, ami van neki, az 45-ször annyit ér részvény árfolyamban. Tehát, hogyha van neki $1.5 billion bitcoinban, akkor ez 45-ször annyi részvény árfolyamot jelent. És tehát kvázi, ugye miért van ez? Azért van ez, mert elverje a piac, hogy ahogy Musk befektet, az majd meg fog térülni többszörösen a jövőben. Szerintem a 45 az egyébként irányos elvárás magával az autógyártással kapcsolatban is, de itt azért a készpénz mögött is van ez a szorzó, tehát ez egy átlagos szorzó, az egész cég mögött ez van, tehát a készpénze mögött is volt egy 45-ös szorzó, azt remélve, hogy a készpénzt is meg úgy fogja befektetni Musk, hogy az bőven megtérül a jövőben, ugye az autógyártáson keresztül. Na most a bitcoin az azt jelenti, hogy ott is van egyfajta elvárás, vagy hát amíg nem tudták, hogy ez bitcoinbe fektette, ott is volt egy elvárás, hogy ez is majd 45-szörözni fog. És ez mondjuk egy elég komoly ellenérv arra, mert sokan azt mondták, hogy oké, de mi van, ha bitcoin dupláz? Sajnos ugye emiatt a szorzó miatt most a piac azt ár azzal, hogy amit berakott Musk, az a 1,5 milliárd, amit berakott bitcoinba, annak 45-szöröznie kell ahhoz, hogy kvázi nullába legyenek a részvényesek. De és azért ennek elég kicsi az esélye.
A 45-szörös szorzóról, hogy ez mennyire reális eleve? Tehát én azt lehet olvasni, hogy alapvetően a Tesla még mindig nem alapvetően az autógyártásból húz profitot, hanem ezek a karbon kiegyensúlyozási sémák azok, amelyek a profitnak a nagy részét alkotják. Ez igaz?
Így van, így van. Ez hát, hogy mondjam, tehát azt is mondhatjuk, hogy igaz, meg azt is mondhatjuk, hogy nem igaz. Mindjárt kitérek erre, de az előző része a kérdésednek is nagyon érdekes, és nagyon fontos, gyorsan hagyj válaszoljak akkor először arra. Tehát 45 az irreálisan sok. Ilyen szorzókat nem igazán láttunk máshol, és vannak olyan elképzelések, hogy az egész mögött az van, hogy Musk is tudja azt, hogy nem, egyszerűen nem lehet. Tehát pontosan mit jelent a 45, csak hogy értsük. Ez azt jelenti, hogy ha én adok Elon Musknak 1 millió forintot, akkor én azt gondolom, hogy ő abból elkezd gépeket vásárolni, alapanyagot vásárolni, munkásokat fölvenni, vagy hát belerakja ugye a cégnek a működésébe ezt, és ugye ez is részt vesz ebbe a körforgásban, és abból ő annyi nyereséget fog elérni, hogy ez 45-szöröse lesz az összes nyereség, amit el fog érni, az 45-szöröse lesz annak a pénznek, és hát viszonylag azért rövid távon be kell következni, mert az infláció azért elviszi a nyereségnek az értékét, tehát meg sokszorozza a pénzt nagyon rövid távon, igazából ez gyakorlatilag képtelenség, és sokan azt gondolják, hogy azért is csinálja ezt Musk, vagy azért fektetett ennyire kockázatos eszközbe, mert ő is látja azt, hogy a magával az autógyártásra nem lehet hozni, vagy egyébként semmilyen normál tevékenységgel nem lehetne hozni ezt a 45-ös szorzót. Tehát ez a 45-ös.
Megint egy megakasztal a Géza, de erre azt szokták mondani az Elon Musk hívők, mert hogy Elon Musknál nagyjából hívők és kritikusok vannak, eléggé megosztó személyiség, de a hívők azt szokták mondani, hogy hát itt egy teljesen új technológia van, tehát ez olyan, mintha valami egészen újat talált volna ki, és hát a jövő végtelen, hiszen gyakorlatilag itt a fenntartható autózás, meg a hozzákötődő technológiák, ugye miért ne lehetne 45-szörös, hogyha kiszorítja a teljes autóipart, és egyelőre a számok ezt nem cáfolják, ugye a Tesla mérete akkorát ugrott tavaly, hogy komolyan versenyben van a többi nagy régi hagyományos autógyártóval. Tehát a hívők azt mondanák, hogy ez indokolja, itt egy komplett új világ nyílik meg, és innentől fogva valószínűleg a Tesla technológia lesz az etalon. Ugyan miért ne indokolna ez a 45-szörös szorzó?
Ebben teljesen igazad van, valóban ezt mondják, és nagyon jól fogják meg ők is, meg te is nagyon jól fogtad most meg a lényegét. Tehát amikor azt látjuk, hogy ilyen irányosnak tekinthető szorzók vannak, akkor általában mindig valami hasonló sztori van mögötte. Tehát utoljára, vagy nem is utoljára, de mondjuk az ilyen tankönyvszerű esete annak, amikor brutális szorzók voltak a piacon, és ugyanez a vita egyébként lezajlott nem autógyártásban, egy másik iparágban a számítás technikában, az a dotcom lufi volt. Ugye a dotcom lufinál volt az, hogy ugye mondtam, hogy a paper BV, tehát a könyv szerint érték szorzója 45 Teslának, egy másik ilyen fontos szorzó az a paper-e, tehát amikor a részvény árfolyamot azt nem a könyv szerint értékhez nézzük, nem a vagyonhoz nézzük, hanem nyerességéhez nézzük a cégnek. A nyeresség az minden cégnek azért kisebb, mint a vagyona, tehát emiatt a paper-el szorzó az sokkal magasabb szokott lenni, mint a könyv szerint érték szorzó. De a paper-el szorzónál is ott ilyen 15-20-30-es értékek szoktak általában normálisak lenni, és 1999 környékén az informatikai cégeknek 100 körüli volt az átlagos paper-el szorzója. Tehát ugye ezt úgy szokták mondani, hogy akkor a 100 évnyi nyereségért lehetett megvenni egy részvényt, ami nem teljesen igaz, mert ahogy mondtam, ott ugyanaz a sztori volt, hogy mindenki azt mondta, hogy ez egy teljesen új iparág, az informatika, minden cég át fog kerülni az internetre, mindenkinek használni kell majd az internetet, és ezért ezek az informatikai cégeknek végtelen növekedése van. Tehát szóról-szóra ugyanaz, amit most elmondták, ezt hallottuk akkor, csak a Tesla helyébe rakjad bele a Yahoo-t, vagy rakjad bele bármelyik informatikai céget, aki akkor a piacon volt. És azt mondták, hogy teljesen normális az, hogy százszoros ez a nyereségszorzó, mert nem 100 év nyereségét fizeti ki a befektető igazából, hiszen az idei év nyereségének százszorosa a szorzó, de jövőre dupla annyi lesz a nyeresége, utána 4-szer annyi lesz, utána 8-szor annyi lesz, és akkor gyakorlatilag nagyon gyorsan visszajön ez a százas szorzó. Tehát ugyanaz a logika volt akkor is, és ugye azt kell tudni, hogy rövid távon általában alulbecsüljük a változások mértékét, de hosszú távon meg túlbecsüljük. És ez ugyanígy igaz volt akkor a dotcom cégekkel, és én szerintem ugyanígy igaz most a Tesla-nál. Tehát valóban ezt mondják, hogy hihetetlen növekedés előtte, és az elmúlt években nagyon gyorsan növekedett is a Tesla, de ez az a klasszikus pillanata a közgazdaságban vagy a pénzügyekben, amikor egy olyan céget nézünk, aminek nagyon szép volt a múltja, amikor mindenki azt gondolja, hogy jövője is pontosan ugyanilyen szép lesz, azért általában ez nem így szokott bekövetkezni. Tehát ha egy kivételes növekedést látunk, ott azért a zsenialitás mellett, vagy a jó pozícionáltság mellett, vagy a jó iparág választás mellett, nagyon sokszor azért szerencse is közrejátszik. Tehát a kiugró értékek mögött mindig van szerencse, hogyha egy futó az nagyon jó, kiugróan jó részidőt fut valamilyen távon, lehet, hogy pont akkori hátszél volt. Tehát gyanakodhatunk arra, hogy valami akkor összejött neki, és nem abból kell kiindulni, hogyha most javított 3 másodpercet az idején, akkor mindig javít majd 3 másodpercet az idején.
De az, amit az előbb mondtam, a második része, hogy hát ez a kiugró érték, ez még mindig úgy jön létre, hogy alapvetően ezekkel a szén offsetting schémákkal együtt, tehát még mindig nem az autóiparból jön teljesen össze ez a dolog, igaz?
Ez nagyon jó, hogy ezt megemlítetted. Megmondom őszintén, hogy itt egy kicsit, tehát én elég szkeptikus vagyok a Tesla-nak a várható növekedésével kapcsolatban. Nagyon-nagyon rossznak tartom ezt a bitcoin befektetést, de ez az egy pont, ahol meg egy kicsit talán inkább megvédeném mondjuk a Teslát, mert való igaz, tehát ugye sok cikk volt erről, hogy a nyeresége az igazából pontosan, ahogy te is mondtad, ez abból jön, hogy Amerikában is le van korlátozva az, hogy mennyi zéró kibocsátású, tehát nulla emissziós autót kell majd legyártani a gyártóknak, és hát a Tesla ez ebben nagyon jó, és ugye hogy ösztönzik arra az autógyártókat, hogy megfeleljenek ennek a szabályozásnak. Ugye a lényege ennek az, hogy azt mondják, hogy csinálhattok ti rosszabb autókat, tehát magasabb CO2 széndioxid kibocsátású autókat, de akkor ez pénzbe fog nektek kerülni. Mi adunk mindenkinek valamennyi jogot, hogy mennyi autót adhatnak el adott autógyártó, mennyi autót adhat el, ami nem teljesíti ezt a korlátot. Hogyha valaki ennél kevesebbet fog eladni, akkor neki megmaradnak ezek a jogai, ha még valaki ennél többet ad el, akkor neki kell ilyen jog, és majd ők elintézik egymás között. Tehát az egyik cég az megveszi a másiktól ezt a széndioxid kibocsátási jogot. És én azt mondom, hogy az a lehetőség, tehát valóban a Teslának nagyon jók a mutatói, emiatt ő neki rengeteg joga van, amit el tud adni a piacon, és való igaz, hogy a nyereségének gyakorlatilag a 100%-a, mondhatjuk azt, hogy ilyen jog eladásból származik, de azért, hogy mondjam, ezt úgy kell értelmeznünk, hogy azért nem az van, hogy ő egy fillér bevételt nem keres az autókkal, és csak a jogból keres pénzt, hanem azért az autókkal is, tehát most nehéz azt mondani, hogy ha egy cégnek van 10 millió nyeresége, az pontosan miből lett. Tehát ennek része persze az is, hogy eladtak ők jogokat, mert nem volt nekik rá szükségük, de azért nagyon nagy része az nem a jogok eladásából jön ennek a bevétel tömegnek, hanem abból jön, hogy ők kocsikat adnak el. Adnak elő kocsikat, csak összevethető az, amit a jogok eladásából szereznek, az összeg, az összevethető a nyereségükkel. Viszont azt látni kell, hogy ez minden más cégnek is megvolt az a lehetőség. Tehát azért gondoljuk be, hogy a Ford is dönthetett volna úgy, hogy ő elkezd, amikor a Tesla belépett a piacra 2003-ban, a Ford is mondhatta volna azt, hogy ő mostantól kezdve rááll ezekre az elektromos autókra, és gyakorlatilag ugye még a Teslának nulláról kell kifejleszteni egy olyan kocsit, ami nem csak, hogy nem szennyez, hanem még működik is mellette. Tehát azért ezt vegyük észre, hogy még egy hagyományos autógyártónak annyi lett volna a feladata, hogy egy működő autóból csinálj olyat, ami ugyanúgy működik, de nem szennyezi a környezetet, vagy nem annyira szennyezi a környezetet, addig a Tesla-nak az volt a feladata, hogy a nulláról, tehát kvázi a kereket is találja föl szinte újra, és rakjon össze egy autót, ami megy, plusz még nem is szennyezi a környezetet. Tehát
erre azt szokták mondani a kritikusok, hogy igen, eddig nagyjából elaludt az autóipar, de most meg fölébredtek. Tehát az utóbbi időben viszont gyakorlatilag nagyon hirtelen nagyon sok nagy gyártó váltott, és adott esetben akár jobb technológiákkal is a piacra léphetnek, ugye főleg a japánokat szokták itt emlegetni, akiknek hát nagyon ígéretes bateri technológiájuk vannak például, stb. Tehát, hogy az a típusú offsetting profit, amit a Tesla produkált az elmúlt időszakban, az szintén nem fenntartható. Tehát, hogyha azt mondtad, hogy ez a profit általában nem lesz fenntartható hosszabb távon, akkor ezen belül ez a komponens, amiből igazából a profit származik, ez aztán meg pláne nem lesz fenntartható, hogyha végre fölébred az autóipar.
Ez annyira jól foglaltad össze, Zoli, hogy igazából nehéz ehhez bármit hozzátenni, tehát pontosan ez gondolom, ahogy te most ezt elmondtad, pontosan ezt gondolom én is. Tehát egyrészt ugye lezárva az előző gondolatmenetet, az önmagában nem gond szerintem, hogy eladnak ilyen szennyezési jogokat, mert ma, a mai világban ez az autógyártás, az autóiparának a része. Tehát hogy így néz ki a szabályozás, hogy nem csak arról szól, hogy valaki gépkocsit gyárt, arról is szól, hogy ezek a gépkocsik, ezek bizonyos százalékban ezek jó környezeti szempontból jó mutatókkal rendelkezenek. Így ez a csomag. Tehát ebben a csomagban ők úgy tevékenykednek, hogy el tudnak adni jogokat, ebben nekem nincsen gond, emellett autókat is gyártanak. Tehát nem csak jogokkal nyerészkednek, autókat is gyártanak. Viszont a másik fel, amit mondta, ez nagyon fontos. Tehát nem, azért nem csak arról volt szó, hogy itt az autógyártók azok, tehát senki nem fogta fel azt, hogy az elektromos autókban van lehetőség, és Elon Musk volt a világon az egyetlen. Egyébként ugye azt kevesen tudják, hogy ő bevásárolta magát a Teslába 2004-ben, tehát azért Teslát az két másik úriember alapította, és a Musk az csak megvette a részvényeknek majdnem 100%-át egy évvel később, de nem csak Musk tudta azt, hogy az elektromos autókban van jövősült, hát azért rengeteg autógyártó gyárt hibrid autókat, vagy akár elektromos autókat is, csak ennyire nem feküdtek rá valóban, és ez nagyon lényeges, amit mondtál, hogy amint lesz egy piaca ennek az elektromos autóknak, lesz egy normális piac, vagy látják, hogy néz ki a piaca, amint a technológia kifor, tehát ugye az is igaz, hogy még egy, tehát az mindenképp egy nagy előnye volt a Teslának, mint hogy minden induló cégnek, hogy ha neki nem jön össze, nem jött össze, tehát elkezdte, csinálta, aztán becsődöl, rengeteg ilyen céget láttunk. Azért egy már meglévő komoly piaci pozíciókkal rendelkező cégnek, mint a Daimler, mint a Toyota, mint a Ford, bármelyiknek, hogyha csinálnak egy ilyen projektet, és az nem jön be, az akkora veszteséget okozhat nekik a meglévő üzleteiken, hogy összességében brutális veszteségeik lesznek. Tehát ez mindig így szokott kinézni, hogy amikor egy nagy innováció jön, azt általában egy külső szereplő kezdi el, mert neki nem okoz arcvesztést, nem tudja elbukni az egyébként meglévő cégértékét, ő megcsinálja, és amint mondjuk így, hogy kikaparta a gesztenyét, vagy kijárta az utat, rögtön jön majd az összes többi, és azt mondja, oké, rendben, akkor én is hozom az enyémet, ami esetleg már valamilyen szempontból jobb technológia, vagy kiforrottabb technológia. Tehát pontosan az, amit te mondasz, hogy az a brutális növekedés a Teslának, ami megvolt, az nem lesz. Mindenki azt gondolja.
Világos. Akkor forduljunk rá a Bitcoinra. Tehát, hogy egy ponton úgy dönt Musk, hogy bevásárol nagyon sok bitcoint, meg hogy majd elfogadja a bitcoin fizetésként, de hogy azt írod ebben a cikkben, hogy ezt nem nagyon egyeztette a cég többi vezetőjével, és hát nyilván a befektetők sem tudhatták előre, hogy ezt a lépést megteszi, tehát gyakorlatilag ezt egy ilyen egyszemélyes döntésnek foghatjuk fel. Ez igaz?
A jelek ezt mutatják, és tehát én nem tudok ennek ellentmondó információt. Igazából ugye az egész sztori az most, ugye mi számunkra ez most kezd kibontakozni. Egyébként így utólag összerakva, ugye az egész történet az hogyan kezdődött, ugye amikor volt Musknak ezek a posztjai 20-án a Bitcoinról, Dogecoinról, akkor Michael Saylor, aki a MicroStrategy nevű cégnek a vezetője, és ő nagyon régóta a Bitcoinnak Musknak egy komoly pártója. Ő írt neki a Twitteren egy nyilvános választ, tehát azt mai napig meg lehet nézni, el lehet olvasni, ahol azt mondta, hogy akkor tenne jót a befektetőkkel, hogyha átkonvertálne a cégnek a mérlegét bitcoinra. Egyébként ennek így semmi értelme nincsen, de hát kvázi valami olyasmi jelentette ez az ő olvasatukban, hogy akkor vegyen bitcoin, tehát hogy kvázi fektessen be a bitcoinba. És azt mondta Saylor, hogy ez 100 milliárd dollárt is hozhatna a Teslának, de akár még 1000 milliárd dollárt is hozhatna nekik. És erre visszaért Musk, hogy hát ekkora tranzakció egyáltalán lehetséges semmire, megírta neki Saylor, hogy ő maga is majdnem másfél milliárdért egyébként vásárolt kriptopénzeket az elmúlt hónapokban, és szívesen segít neki. Tehát úgy néz ki, hogy ez egy, a mostani információink alapján ez egy saját kezdeményezése volt a Musknak. Az biztos, hogy egyébként ezt nagyon nem is lehet máshogy csinálni, tehát hogyha ő elmondta volna, hogy én holnap megveszem a bitcoint, akkor mi történt volna? Ugyanaz történt volna, mint ami egyébként, mikor ez február elején kiderült, hogy vásárolt a Tesla bitcoin, fölment volna a bitcoinnak az árat. Saját magának felhajtotta volna az árat annak a kriptopénznek, amit meg akar vásárolni. Tehát ezt nem is nagyon lehet máshogy csinálni, most ha elmondja az összes Tesla részvényesnek, az nagyon sok ember, tehát nekem is sok ismerősöknek van Tesla részvénye, tehát attól kezdve mindenki tudta volna. Tehát ezt nem lehet azt csinálni, hogy megbeszélem a részvényesekkel, és aztán utána...
Géza, lehet azt mondani, hogy ez egy pump and dump séma volt. Ugye a pump and dumpot most megismerte a szélesebb közvélemény is, nem csak azok, akik játszanak tőzsdén, ugye a GameStop ügy kapcsán, ahol ezek a, hát elméletileg ugye ez először úgy jöttek ki a hírek, hogy a kis befektetők, aztán egyre világosabb lett, hogy hát vannak ott azért nagy halak is ebben a rajban, nem csak kis szardiniák állnak össze bálnákkal, hanem valószínűleg valódi bálnák is vannak ebben a rajban, tehát hogy ezek megvásárolták és fölhajtották ennek a játékcégnek az árfolyamát, majd eladták. Lehet-e azt mondani, hogy tulajdonképpen itt Elon Musk valami hasonlót csinált, fölpumpálta az árfolyamot, azzal, tehát bevásárolt, fölpumpálta az árfolyamot azzal, hogy ezt a bejelentést megtette, és adott esetben akár el is adhatja őket.
Egyébként ez nekem az egyik félelmem. Tehát nyilván nem tudjuk azt, hogy mi van az ő fejében, és azt el kell ismerni, hogy azért ő egy nagyon tájékozott és nagyon hihetetlen gyorsan gondolkodó ember, tehát bármilyen olyan könyvben vagy cikkben, amit olvastam arról, hogy aki ismerik őt, hogyan jellemezték, mindenki azt mondta, hogy nagyon gyorsan átlátja a problémákat, és nagyon kreatív, és nagyon gyorsan jár az agya. Hogy pontosan mire játszódik a fejébe, ezt nehéz megmondani, de az egyik problémám az, hogy igen, ez lehet egy ilyen pump and dump történet, és sajnos azok a lépések, amik történtek, azok beleillenek egy ilyen pump and dump sémába eddig. Beleillenek más lehetőségekbe is, de beleillik abba, hogy nyilván ott is az történik, hogy csendben megveszi az ember a befektetést, aztán próbálja valahogy felhajtani az árát. Nyilván ilyen szempontból egy olyan szereplő, mint Musk, akinek egy széles követői rétege van neki, ez sokkal könnyebb, és hogyha mondjuk ilyen szemüvegből nézzük, hogy ez, ha valaki Musk helyében egy pump and dumpot csinált volna, hogyan csinálta volna meg, akkor az, hogy ő elkezdett a Dogecoinról posztolgatni, azt lehet egyfajta tesztelésnek tekinteni, hogy a piac hogyan fog reagálni a posztokra, tudja mozgatni a, mondjuk a Dogecoinnak az árfolyamát posztokkal, és aztán meg januárban megnézzük, hogy ezt, ha befektettünk a bitcoinba, és aztán elkezdjük felpumpálni ugyanígy hírekkel az árfolyamát, akkor az hogyan fog hatni majd a piacon. Nem azt mondom, tehát nem, én nem állítom azt, hogy ezt csináltad, de azt mondom, hogy beleillik akár egy ilyen logikába is az, amit
látunk. Lehet tudni, hogy a GameStop sztoriban mennyire volt benne, vagy nem? Mert ugye azt lehetett olvasni, hogy támogatja, kiállt mellette, stb., de ilyenkor lehet-e azt tudni, hogy ő bevásárolt-e GameStop részvényből, vagy nem? Tehát az nyilvános adat-e, hogy ő részt vette ebben az akcióban?
Hogyha a Tesla vásárolt, azt tudjuk, azt tudhatjuk. A Tesla beszámolóiban ennek látjuk majd a jeleit. Hogyha Musk maga vásárolt, akkor ott, tehát, ha keveset vásárolt, azt nem feltétlenül tudjuk, ha sokat vásárolt, azt tudjuk, tehát ott azért nem ennyi nem ennyire egyértelmű, de valóban, ahogy te is mondod, ő ezt ténylegesen követte az eseményeket ott, és ugye egyébként a GameStop-ról is írtam egy cikket, és ott azt gondolom, hogy ott az általános narratív, hogy ott a kicsik legyőzték a nagyokat, ott az nem feltétlenül úgy történt, mert ott akiket láttuk, hogy nagy nyertesek voltak, a Fidelity, BlackRock, akik több milliárd, vagy legalábbis egy milliárd dollár fölötti nyerességgel szálltak, vagy szállhattak ki az üzletből. Tehát nem a kicsik voltak szerintem ott, akik a napnak a végén jól jártak, de lényeg az az, hogy az biztos, hogy követte GameStop sztorit, és hogyha a Bitcoin történetet nézzük, akkor igen, de sajnos ez maximálisan benne van.
Azt is megcsinálhatja elméletileg, hogy nem egyetlen szereplőként lép piacra, hanem akár, sok helyre rakja a pénzét, és sok különböző szereplőként vásárol be. Tehát akkor elméletileg lehet, hogy soha nem is tudjuk meg, hogy mondjuk egy Elon Musk benne van egy ilyen pump and dump sémába, vagy nincs.
Simán, persze. Tehát ugye a magyar tőzsdén is volt olyan cég, akinek a vezérigazgatója, ugye a benfentes információkat úgy kereskedte, hogy nem ő vette meg a részvényt, amikor holnap tudta, hogy jó hírt fog majd közölni a sajtóval, és nem ő adta el, amikor tudta, hogy rosszat, hanem a szomszédját megkérte, hogy vegyen és adjon el. Tehát vannak ilyenek, és hát rengeteg híres eset van. A Sumitomo-nak volt egy esete, aki a részben lenni a kereskedő volt, aki mindenféle kínai leánycégeken, akik nem kapcsoltak papíron sehogy se hozzá egyébként, azon keresztül vásárolt, egyébként meg eladott, és keverte a résznek az árfolyamát. Tehát van rengeteg ilyen sztori van, amit láttunk az életben, és ezeket nehéz utólag visszafejteni. Nekem az a gondom egyébként ebből az egész Tesla-s bitcoinos történettel, hogy itt amit látunk, tehát ugye sok minden lehet a háttérben, és tényleg ebben teljesen egyetértek veled, hogy akár ki se fog derülni, hogy mi, de már amit látunk, az is azért szerintem nagyon aggasztó sok szempontból.
Nézzük meg, hogy a vége felé itt a beszélgetésünknek, de nézzük meg, hogy mi történik, hogyha összeomlik a bitcoin árfolyama. Mert ugye nem csak a Teslának ment hatalmasat az árfolyama, meg a GameStopnak az utóbbi időszakban, hanem hát maga a bitcoin is jelentősen emelkedett, és hát azért ennek elég volatilis az árfolyama, tehát simán el lehet képzelni, hogy mondjuk most egy kicsit ugrott, főleg Musk bejelentésével, de mi van akkor, hogyha mondjuk összeomlana a bitcoin árfolyam? Mert ha úgy értem, hogy milyen hatása van ez a Teslára és Muskra.
Így van, és ez megint csak nagyon jó volt, ahogy te kiemelted ezt, hogy egy nap alatt, tehát amikor bejelentette ezt februárban Musk, hogy vásárolt a bitcoint, akkor egyetlen egy nap alatt annyi nyereséget ért el a cég, mint előtte egy egész negyed évben. Nyilván ez annyi csalás van ebben az összehasonlításban, hogy amit én tettem, hogy az egyik az egy adózott nyereség, a másik adózatlan, tehát a Teslának a harmadik negyed éves nyeresége tavaly az adózott eredménye volt 300, ez még adózatlan profit ugye a bitcoinon, de ettől függetlenül azért azt látni kell, hogy ha egy nap alatt ennyit tud változni a bitcoin befektetés értéke, akkor ettől kezdve a Tesla részvényeseit nem azt kell, hogy érdekelje, hogy a Tesla az gyárt egyáltalán autókat, vagy mennyi autót gyárt, vagy ezek környezeti szempontból továbbra is hozzák ki azokat a számokat, amiket hoztak korábban, és kapják, ugye el tudják ugyanúgy adni ezeket a szennyezési jogokat, mint ahogy eddig eladták, hanem egyetlen egy dolgot kell honnantól kezdve nézni, vagy kvázi már a bejelentés óta nézni a Tesla részvényeseknek, hogy mit csinál a bitcoinnak az árfolyama. Mert ahogy a bitcoin árfolyama változik, úgy fog változni a Teslának a nyeresége, vagy a vesztesége. Tehát az lesz, ami dominálni fogja a számítel eredményét.
Ki lehet jelenteni, hogy akkor innentől fogva fontosabb, tehát ha azt írod ebbe a cikkbe, hogy innentől ez egy spekuláns cég inkább, mint egy autócég, tehát ki lehet jelenteni, hogy innentől nagyobb befolyással van a spekulációs tevékenysége a Teslának, mint az autógyártása?
Ugye a bitcoin azon a napon, amikor bejelentették ezt, 20%-ot emelkedett, ez a 20% emelkedés, ez még egyszer egy nap alatt annyi nyereséget hozott a Teslának, mint az alaptevékenysége mondjuk így, egy negyedév, tehát 3 hónap alatt, és azt kell tudni, hogy az a legjobb negyedéve volt a Teslának egyébként a múltat nézve, tehát régebben, korábban sokkal kisebb nyereségei voltak, ha egyáltalán volt nyeresége, nagyon sokáig veszteséges volt egyébként, és égette a pénzt is. Tehát azért azt kell látni, hogy a legjobb negyedév, egész negyedév nyereségével egyenértékű nyereséget csinált a Bitcoinon egyetlen egy nap alatt. Tehát ez azért megmutatja azt, hogy az árfolyam változása a Bitcoinnak az mennyire brutális nyereséget, vagy akár veszteséget is jelenthet a Tesla számára. És azért
azt mondhatja, erre azt mondhatja egy Musk hívő, hogy hát nyilván valami fajta stoppot berakott a rendszerbe, ha csökkenne az árfolyam, akkor eladja a részvényeket, olyan nagyot nem veszíthet rajta, viszont nagyot nyert már rajta.
Hát itt azért két dolgot megjegyeznék, tehát lehet, hogy berakott, nem tudjuk, tehát ugye pont, és annyira jól fogalmaztad ezt meg egy korábbi szakaszában ennek a beszélgetésnek, hogy valóban hívők vannak. És én is ezt látom, tehát bármilyen kritikát megfogalmaz az ember, vagy bármilyen, hogy mondjam, félelme van az embernek, akkor mindig van arra egy válasz, hogy biztos azt csinálta, hogy biztos úgy csinálta, hogy, de nem tudjuk. Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy úgy csinálta, nem tudjuk, hogy úgy csinálta-e, ez egyik fel. A másik fel az, hogy ahogy 20%-ot tud rallizni a Bitcoin, ugye tavaly, amikor a koronavírus kitört, akkor gyakorlatilag szinte 24 óra alatt, nem teljesen egy pár órával hosszabb volt az időszak, de majdnem 24 óra alatt a felére esett vissza Bitcoinnak az ára. Tehát ahogy rallizhat, úgy vissza is eshet, és ott a stop, amit mondasz, lehet, hogy ott a stop, de azért azt kell látni, hogy mikor nagy pánik van a piacon, tehát azért mit jelent a stop? Az azt jelenti csak, hogy aki nem tájékozott és most hallott esetleg először ezt a fogalmat, hogy ez azt jelenti, hogy ő megveszi a Bitcoint, nem tudjuk mennyire vette, de mondjuk megvette mint én 40 ezer dolláros Bitcoinonként járfolyamnál a Tesla a Bitcoint, és akkor azt mondja, hogy berak egy megbízást a piacra, hogyha leesne mondjuk 39 ezerre az ára, akkor adják el mind a másfél milliárd dollár értékű Bitcoinját. És na de azért ez nem úgy, tehát az csak annyit jelent, hogy ha leesne addig az árfolyam, akkor ez a megbízás, ez aktiválódik. Tehát akkor...
De azt is jelentheti, Géza, bocs, hogy megvetten alacsony árfolyamon, megtette ezt a bejelentést, fölment az árfolyam, és most berakott egy stoppot, hogy innentől, hogyha esne az árfolyam, akkor automatikusan elad.
Persze, akár ez is lehet, de a lényeget nem változtat, mert ugye a stop az annyit jelent csak, hogy ő megpróbálják majd eladni az ő bitcoinjait majd akkor, amikor éppen ugye problémák vannak. Na most azért, tehát az, hogy az nem úgy van, hogy ő el akarja adni, és eladja azon az áron, ahhoz kell vevő is. Tehát, hogyha a vevők azt mondják, hogy én nem veszem meg 39-ért, vagy akár oké, beraktam most alá a stopot, és 45-ön van neki a stopja, az nem úgy van, hogy akkor, ha ő el akarja adni 45-ért, akkor azt valakinek megkötelező venni neked, vagy nekem, vagy bárkinek 45 ezer dollárért, hanem akkor megkérdezik a piaci szereplőket, hogy oké, rendben, itt van 45 ezerért, megveszed? Na de ha éppen leesett 45 ezerre, az azt jelenti, hogy most éppen a piaci egyensúly az, hogy 45 ezerért adnak, vesznek az emberek bitcoin. De most képzeld el azt, hogy amikor leesik 45-re, mert eleve egy negatív hangulat van nyilván, akkor hirtelen másfél milliárd dollárnyi kínálat pluszban megjelenik a piacon. Tehát azért az nem úgy fog kinézni, hogy ezt eladják 45-ért, azt eladják alacsonyabb áron, attól függően, hogy milyen a likviditás. És azért ez egy hatalmas nagy volumen, tehát ha berakod stopot rá, itt teljes egészében, az akár még, hogy mondjam, egy kivezette rossz húzás is lett, és mondjuk csinált egy flash test a Bitcoinnak az árfolyamában, és ki tud majd szállni, mint egy 45 ezerre rakta be, és akkor ki tud majd szállni, mint egy 13 ezeren, meg 6 ezeren, és aztán rögtön vissza fog pattani az ár, amint az ő stopja az megáll. Tehát azért ez nem, hogy mondjam, tehát én nekem az egyik első munkahelyem, az egyik legnagyobb intézményi befektető volt Magyarországon, és nekünk nagyon komoly gondunk volt az, hogy amikor azt gondoltuk, hogy valamelyik, mondjuk a MOL részvény az jó, és érdemes MOL részvényt venni, nekünk akkora volt a portfóliónk, hogy maga a mi vásárlásunk elkezdte felhúzni a MOL részvénynek az árát. Azt gondoltuk, hogy most olcsó ezen az áron, és elkezdtük venni, akkor már egy idő után nem lett jó az ár miattunk, mert mi húztuk fel az árát. Ugyanaz a helyzet akkor, hogyha ő elkezd stop-losszolni, tehát ha azt gondolja, hogy most ki kéne szállnia, mert ez az ár már túl alacsony, akkor ahogy ő elkezd kiszállni, ez fogja lejjebb tolni az árat. Tehát saját magának rontja el mondjuk egy a piacot.
Világos. Hát nagyon érdekes történet. Én azt gondolom, hogy most ennyit érdemes róla elmondani, és hát egyrészt köszönöm szépen, hogy vállaltad, hogy erről beszélgessünk, meg a cikkedet ajánlom mindenkinek. Elmondod, hogy hol tudják elolvasni?
Ezt az Ekonománia blogon lehet, De ha rákeresnek, hogy Sebestyén Géza Tesla, akkor valószínűleg Google is kidobja.
Igen, köszönöm, és akkor hát én azt tudom mondani, hogyha vállalod, akkor hogyha ez a sztori folytatódik, és ugye nyilván folytatódik, nyilván látni fogjuk, hogy mi fog történni a bitcoin árfolyamával, hogyha ha nagyot zuhanna a bitcoin árfolyama, akkor azon nyomban beszélgetünk még egyszer, ha vállalod, és akkor megnézzük, hogy milyen hatással lesz a Teslára ennek, jó?
Nagyon-nagyon szívesen, és nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget, Zoli.
Nagyon szépen köszönöm. Sebestyén Gézával beszélgettem, a Corvinus Egyetem docensével, aki a kriptovaluták szakértője.
Köszönöm szépen.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!